Rádióegyetem, Shakespeare színháza, a Velencei Kalmár, Kállai Géza előadása. Közreműködött Fenyő Ervin.
Általában a vesztesek a jó emberek. Amikor 1596-7 táján megírta a Velencei Kalmárt, aminek a címszereplője természetesen nem Shylock, hanem Antonio, mert ugye a Merchant of Venice az Antonio, de amikor már megjelent, akkor úgy állították elő azt a kis kvartót, amiben először van kinyomva a színdarab, hogy ott volt a címlapon a Velencei Kalmár, vagy a kegyetlen zsidónak, Shylocknak a története. És szinte tényként kezeli a címlap, hogy azt a bizonyos font húst ki is vágta Antonióból, hogy ugye minél nagyobb szenzáció legyen a darab, és minél többen nézzék meg, holott természetesen erre nem kerül sor. Az első kérdés talán, hogy miért jut Shakespeare arra az elhatározásra, hogy ezt a témát elővegye, amelyik akkor azért nem volt ennyire súlyos terhekkel megrakva, mint ma a zsidó kérdés, hiszen nem Auschwitz és általában a holokauszt után, hanem előtte volt. És ennek ellenére Anglia egy nagyon különleges helyzetben volt ebben a tekintetben, mert rendeletileg első Edward király, angol király, aki léptetett fakó lován, 1271-ben úgy döntött, hogy azt a pár ezer zsidót, akik Anglia területén éltek, egyszerűen hajóra rakja és elpaterolja, úgyhogy fölrakták őket és elindították őket Franciaország fel, aztán amerre a szemük látott, mehettek. Tehát Shakespeare idejében igazából zsidók nem voltak, voltak azonban úgynevezett marránok, akik olyan zsidók voltak, akik azzal a feltétellel telepedhettek meg, hogy fölveszik azt a vallást, ami az államvallás, tehát mint hithű anglikánok voltak, beleértve azt a portugáliai származású zsidó orvost is, aki első Erzsébetnek volt a személyes orvosa. Nagyon kevés ember volt, aki a királynőt megérinthette, és hát természetesen ő közéjük tartozott, mint orvos. És 1594-ben ezt az orvost több főnemes megvádolta azzal, hogy meg akarta mérgezni a királynőt, és mindenféle álbizonyítékot hoztak föl. Aztán szegény Rodrigo Lopezt bevitték a Towerbe, ahol a kor szokásai szerint kínvallatásnak vetették alá, vagyis mindent bevallott. És a királynő úgy hívta, hogy a kis majmacskám, mert egy kis púpos emberke volt, nagyon okos, nagyon jól képzett, és a királynő nagyon sokáig nem akarta aláírni a halálos ítéletet, végül is 1594. júniusában aláírta, és egy hatalmas tömeg gyűlt össze, akkor egy kivégzés vagy egy akasztás, az pontosan olyan nagy szenzáció volt, mint egy színjáték. Úgy is fogták föl. Csak hát ugye ott ténylegesen meghalt valaki, és ugye az utolsó szó jogán mindenkinek volt joga valamit mondani, és Rodrigo López azt mondta, hogy éppen úgy szereti a királynőt, ahogy Jézus Krisztust. Mire óriási nevetés tört ki a tömegben, és azt mondták, hogy na most elárulta magát, hiszen ugye a zsidók feszítették keresztre és gyilkolták meg Jézus Krisztus, tehát mégiscsak elismerte az utolsó szó jogán, hogy ő meg akarta ölni a királynőt. López egyébként hithű anglikán volt, minden vasárnap ment a királynővel a Westminster Abbey-be istentiszteletre. Ennek ellenére az Erzsébet királynő krónikása úgy tünteti föl, hogy ez tulajdonképpen egy zsidó merénylet volt első Erzsébet ellen. Ez a nevetés és egyáltalán a kivégzés tette aktuálissá azt, hogy egy színdarabot, amit Christopher Marlowe valamikor 1590 táján írt, ugye őt 93-ban ölték meg, a máltai zsidót újra elővedjék a Shakespeare-rel rivális társulat, a Lord Kamarás emberei, bocsánat, a Lord Admirális emberei, ő volt ugye a Lord Kamarás embereinek egy tagja, és elkezdték játszani a máltai zsidót, aminek a főszereplője egy Barabás nevű ember, akit a vagyonából kiforgatnak, és ezért ő bosszút áll, és végül a saját vermébe esik, egy nagy üstöt csinál, amiben az egész máltai kormányzóságot el akarja veszíteni, és véletlenül ő maga esik vele, úgyhogy nagyon didaktikusan ott van a végén ez a fordulat. És Marlowe is nagyon sokat használ azokból a sztereotípiákból, amelyeket Anglia innen-onnan könyvekből, leírásokból vett a zsidókkal kapcsolatban. Valószínűleg Shakespeare azért írta meg a darabot, mert rájött arra a társulat, hogy hát ez egy olyan téma, amire majd bejön a közönség. Nekik az első és a legfontosabb dolog ez volt. De lehetetlen ezt a darabot kiszakítani a Shakespeare fejlődés történetéből. Ugye a Tévedések vígjátéka egy korai darab volt terítéken a múltkor, közben olyan fontos darabokat írt, mint a harmadik Richard, aztán a második Richard. A második Richardban, ez olyan 93-94 táján van, amikor rájön arra Shakespeare, hogy egy ember belül egy egész világot tud teremteni magának, és abban a képzelet világban sokszor sokkal jobban érzi magát, mint a való világban. És második Richardból egy költőt és filozófust csinál, aki a börtönben nagyon komoly költői és filozófiai eszmefuttatásokat végez. Ugye ez már a konfliktusnak a befelé, belülre helyezése már a Hamletet előlegezi. Aztán ott van ugye nem sokkal a második Richard után a Rómeó és Júlia, ami az első már-már tragédiának felfogható darabja, és közvetlenül utána a Szent Iván éjjálóban pedig már egy nagyon érett vígjáték. Tehát amikor Shakespeare a Velencei Kalmárhoz nyúl, a témához nyúl, és ezt két forrásból, az most mindegy, hogy honnan összeszedi, tehát egyrészt az egy font húsnak a legendája, másrészt pedig a három ládikának a legendája, ezt a kettőt, Velencét és Belmontot, természetesen egy képzeletbeli hely, ezeket összegyúrja, akkor már fejlett dramaturgiával rendelkezik, és ez az egyik legfeszesebben megírt darabja. Tehát ha ő összeszedte magát, akkor egy nagyon feszes cselekményt tudott csinálni, van, ahol nem akart, és Isten tudja, miért nem, de itt nagyon odafigyel, és remekül váltogatja a két helyszínt, amelyik aztán ugye a tárgyalási jelenetben egyszer csak összetalálkozik a legfontosabb jelenetben, hogy aztán megint szétváljon, és ugye Belmondba fejeződjön be, a mesevilágban fejeződjön be a történet, és nyugodtan építhetett egyrészt a Roderico López pere miatti felzúdulásból nyugodtan támaszkodhatott erre, hogy ugye a zsidó kérdés megint előjött, és nyugodtan támaszkodhatott arra az általános idegen gyűlöletre, ami Londonban napirenden volt. Voltak német, voltak holland, voltak spanyol, egyéb nemzeteknek a képviselői egy külön városrészben. Ezeknek a házait gyakran felgyújtották, különösen ilyen gazdasági válság idejében, ugye rögtön találtak olyan bűnbakot, aki miatt ugye ők nem kaptak munkát, stb. Ez egy ismerős klisék, és éppen ezért az általános irtózás az idegentől, és az idegennek a megbélyegzése, tehát valamiféle anti-valami, az valamiféle xenofóbia, az feltétlenül megvolt Shakespeare Londonában, úgyhogy nem lehet tudni, hogy amikor Shakespeare nekiült, hogy megírja a Velencei Kalmárt, akkor vajon azt akarta-e, hogy Shylock egy ugyanolyan sztereotípia legyen, mint általában a különböző más színdarabokban. Marlowe-ban nem teljesen, de van egy olyan színdarab, aminek egyszerűen az a címe, hogy The Jew, a zsidó, ez ugyan elveszett, de a rekonstrukciókból körülbelül az derül ki, hogy onnan is származik egyfajta sztereotípia arról, hogy ugye uzsorakamatot szednek, gonoszak, áskálódnak, menstruálnak, tehát az összes ilyen tulajdonképpen egészen abszurd és képtelen sztereotípia is elsősorban, hogy összetartanak, és mindenképpen a valamilyen gondolatos módon a keresztények vesztélyre törnek. Tehát nagyon nagy volt egyfelől a csábítás a sikerrel, de nagyon nagy volt a rizikó is. Hiszen, hogyha a darabot figyelmesen nézzük, akkor talán sokkal több derül ki annál, mint sem, hogy ő egy egyszerűen sztereotíp bohóc figurát alkotott volna, akivel aztán a keresztények joggal jól kibabrálnak, és ő marad vesztesként, de hát úgy kell neki. Sokkal árnyaltabb és több rétegű a kép, és ehhez, hogy lássuk ezt a több réteget, meg kell néznünk azt, hogy milyen kontextusban van Shylock ebben a különös városban, amelyikről Angliában megint éltek sztereotípiák. Ugye ez az első olyan darabja Shakespeare-nek, amit Velencébe helyez, valószínűleg nagyon tudatosan, ugyanúgy, ahogy az Otellót is nagyon tudatosan helyezi Velencébe, és nagyon érdekes, hogy Velence és az idegen téma az mennyire összekapcsolódik a Shakespeare fejében, mert ugye a következő nagy idegen, aki tragikus hőssé válhat, az Otelló, és aztán a harmadik nagy idegene Shakespeare-nek az Caliban, a Prospero szigetén. Tehát a másik, aki nem olyan, mint mi vagyunk, akit mindig valami titokzatosság vesz körül, mert nem tudjuk, hogy mit teszik, nem tudjuk, hogy kivel barátkozik, nem tudjuk, hogy mik a szokásai, ottan távol tartjuk magunkat tőle. Ugye el szokás mondani ezzel kapcsolatban, hogy a gettó szó az Velencéből ered, és ugye ott volt az első ilyenfajta gettó. A gettóból szabad volt ki és bemenni, tehát nem olyan gettó volt, mint itt 44-ben, egyáltalán nem. És Velence tulajdonképpen a nagyságát is annak köszönhette, hogy nagyon befogadó volt, mint hogy olyan holland városok, mint Rotterdam és Amsterdam is, a maguk protestáns, akkori protestáns liberalizmusokkal nagyon befogadók voltak. Gazdasági megfontolásból a dózse és a velencei tanács megengedte, sőt szorgalmazta a zsidók betelepülését, hiszen tőkét jelentettek, ők ugye nem kereskedhettek, tehát a kereskedőknek nem voltak riválisai, Antóniónak, Shylock ilyen értelemben nem riválisa, viszont ahogy a darab maga is mutatja, hogyha pénzszűkébe kerültek, tehát hirtelen kellett egy összeg, akkor nyugodtan lehetett fordulni hozzájuk. Így ment a tulajdonképpen bizonyos értelemben egy egészen kellemes kooperáció zajlott, hogy ki, hogy vetette meg a másikat, az természetesen máslapra tartozik, de Anglia szemében Velence körülbelül olyan szerepet töltött be, mint a 70-es években a magyarok szemében Nyugat-Németország, hogy ugye az a paradicsom, ahol mindent lehet kapni, ahol az embereket megfizetik a munkájukért, ahol magas az életszínvonal, tehát ahol a kolbászból van a kerítés is, tehát egy nagyszerű, remek város, amelyik igazán prosperál és nagyszerűen működik, és valóban a törökön kívül, a török veszedelemen kívül Velencének igazi riválisa éppen akkor nem volt, és ez egészen jól működött, ez a kis tulajdonképpen köztársaság, hát természetesen nem olyan értelemben, mint a mai köztársaságok, de jóval demokratikusabb volt, mint a korabeli Anglia. Ebben a városban történik meg az a különös eset, hogy ugye van egy fiatalember, akit úgy hívnak, hogy Bassanio, akinek van egy baráti köre, és van neki egy atyai jó barátja, Signor Antonio, és Bassanio meg szeretne nősülni, mert hallotta hírét egy csodálatos hölgynek, akit ugye úgy hívnak, hogy Porcia, csak hát éppen pénzszűkében van, és nem csinál titkot abból, hogy nagyon könnyelműen élt, megjegyzem, Antonio is könnyelműen élt, és hát kéne pénz. És erre azt mondja Antonio, hogy hát akkor forduljunk a zsidóhoz, neki biztos, hogy van. Egyébként nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen Shylocknak sincs. Tubal azért fontos, hogy látszik, hogy ezt ők tulajdonképpen összedobják. Tehát ez Shylocknak éppen olyan fontos, hogy meglegyen az az összeg, amivel ő úgy gondolja, hogy lépre csalhatja Antoniót, mint amennyire Bassanionak fontos. És ebben a pillanatban belép az a kérdés, ami érdekes módon az utóbbi időben még sokkal fontosabb lett a Shakespeare kritikában, mint a Shylock helyzete, mint ahogy Shylockhoz kezdenének hozzászokni a Shakespeare kritikusok, hogy tulajdonképpen milyen viszony fűzi össze Antoniót és Bassaniót. Tehát, hogy különösen az a kérdés, hogy Antonio nem szerelmese Bassanióba, tehát nem azért ajánlja föl, hogy azt mondja, hogy mindenemet, ami csak van, az a rendelkezésedre áll, és tehát természetesen én magamat ajánlom föl, zálogként, tulajdonképpen a testemből egy részt ajánlok föl, ugye a szép húsából Antoniónak mondja Shylock, fölajánlom, hogy mindenem a rendelkezésedre áll. Na most ugye itt a Shakespeare korában legalább négy kategória között kell különbséget tennünk. Ugye az egész skálának a legvégén áll a homoszexualitás, amelyik ilyen formában Shakespeare korában nincs. Tehát egyszerűen ezzel a kategóriával nem rendelkeznek. Ebben a kategóriában nem gondolkoznak két férfi kapcsolatára. Van olyan, hogy férfi barátság, amely testileg több intimitást enged meg, mint a 20. században egy férfi barátság. Volt a skálának a másik végén a szodómia, amit együtt kezeltek az állatokkal való közösüléssel, és ezért halálbüntetést lehetett adni, de ez tulajdonképpen kizárólag az erőszakos közösülésekre vonatkozott, tehát hogyha valaki mondjuk egy gyerekkel erőszakosan közösül, azt halálra lehetett büntetni. De hogyha két férfi jóban volt, akkor abban semmiféle különlegesség nem volt, még akkor sem, hogyha olyan fajta testi intimitásokat engedtek meg egymásnak, illetőleg maguknak, ami a mai világban már esetleg a homoszexualitás kategóriájába kerülne. Vagyis a korabeli közönség számára az Antonio-Bassanio viszony az egy fenkölt barátság viszonyként is olvasható volt, és valószínűleg a többség így is olvasta. Az arisztokrácia körében ugye Shakespearenek is volt egy ilyen pártfogoltja, illetve pártfogója, pártfogoltja, mert fiatalabb volt nála, pártfogója, mert ugye főúri rangban volt a Southampton grófja, akinek a szonetteket írta. De azokban a szonettekben is nem azt kell látni, hogy tulajdonképpen mi történt köztük, és egyáltalán voltak-e ágyba ketten valaha, hanem azt a fajta tiszteletet, azt a fajta rajongást, azt a fajta vonzódást, ami elsősorban egy lelki egyesülésre akart mindig törekedni. Antonióban is valószínűleg ilyenfajta érzelmek vannak Bassanio felett, kölcsönösen azt nem mondanám. Bassanio egy nagyon veszedelmes ember. Bassanio ezt a helyzetet alaposan kihasználja, mind a két kapcsolatát, tehát az Antonióval való kapcsolatát is, és aztán a Porciával való kapcsolatát is. Őnek egyetlen előnye van az, hogy nagyon jóképű és vonzó. Egyébként sok a fejében nincs, és nagyon ügyesen helyezkedik, és valami miatt mindenkivel meg tudja magát kedveltetni. De amikor ugye Antoniohoz fordul, akkor azt mondja Antonio, hogy már is megyünk Shylockhoz, és akkor ugye egy nagyon kínos jelenet zajlik le, mert ha azt kérdezzük, hogy Shakespeare antiszemita volt-e, akkor ugye erre a kritikusok különböző válaszokat adnak, de hogy Antonio antiszemita-e, azt nem nagyon lehet tagadni. Úgyhogy most következik az a pillanat, amikor Shylocktól ugye 3000 dukátot kérnek.
3000 dukát. Jó kerek össze. Három hónapra. És a százalék?
Shylock, leszünk-e hátadósak?
Signor Antonio. Te a Rialtón nem egyszer szittál engem, amiért a pénzem után kamatot szedek. Én tűrtem csöndes válvonogatással, mert törzsünk osztály része a tűrés. Hitetlennek és vérebbnek neveztél, és leköpted zsidó kaftánomat azért, mert hasznát vettem vagyonomnak. Most kiderült, hogy szükséged van én rám. Most jössz hozzám, és azt mondod nekem, Shylock, pénz kell nekem. Most így beszélsz. Te, kinek nyálla szakállamra fröcskölt, és elrúgtál, mint egy idegen kuvaszt a küszöbödről. Most pénz kell neked. Mit mondjak erre? Ne ezt válaszoljam, van egy kutyának pénze? Lehet ez? Ad egy kuvasz 3000 dukátot? Vagy meghajoljak és a rabszolga hangon, alázatos, elfojtott suttogással így szóljak-e? Szép uraság, te pénteken leköptél, másnap megrúgtál ismét, másnapon kutyának mondtál, és most kedves ígért, tengerpénz, adjam kölcsön neked.
Kutya vagy, mondanám most is örömmel, s megrúgnálak, leköptélek megint. Ha kölcsön adod ezt a pénzt, ne úgy add, mint barátnak, hiszen barátja meddő ércből nem húzhatott jó barát. Kölcsönözd inkább, mint ellenfelednek, aki, ha megszorul, derűsebb arccal szikorozott.
De mondd, miért viharzol? A barátod szeretnék lenni, és elfelejteni, hogy megaláztál. Megadni, ami kell neked, anélkül, hogy kamatot szednék, és te meg se hallgatsz. Nem kedves az ajánlatom?
De kedves.
E kedvességet megteszem neked. Gyerünk egy jegyzőhöz, és írj alá kezességet stréfából, írd be azt is, hogy ha nem fizetnél, ekkor meg ekkor, itt meg itt, ennyit meg ennyit. Ahogy megegyeztünk, bánatpénz az legyen, hogy kivághatok egy fontot belőle. Szép húsodból, testednek ama részén, ahol nekem majd épp kedvem telik.
Szavamra, a kötést aláírom, és azt mondom, hogy kedves zsidó. Hát ez az alkujelenet. Megkérdeztem egy jogfilozófust, aki azt mondta, hogy nem tud olyan időszakról, amikor bármely ország, bármely törvény szerint egy testrészt, vagy az emberi húsnak egy részét zálognak föl lehetett volna ajánlani. Tehát szeretné látni azt a közjegyzőt, aki ezt a tréfás kötést, ahogy ugye Shylock mondja, hajlandó hitelesíteni, ez egy teljes jogi képtelenség. Annál inkább képtelenség az, és még inkább képtelenség, hogy amikor a tárgyalás folyik, akkor már kiderül, hogy nem csak egy font húst, ahonnan Shylocknak tetszik, hanem pontosan a szívét. És azt mondja a porcia, hogy a szívét, így szól a végzés. És azt mondja Shylock, hogy így van. Most ugye ezt úgy szokták magyarázni, hogy amikor aztán végül is a jegyzőhöz kerülnek, akkor így szövegezik meg. Ugye ez egy praktikus magyarázat, de sokkal fontosabb ennek a szimbolikus tartalma, hogy Shakespeare egyre inkább rájön arra, hogy itt az emberi szív körül, és nem csak a font húson van a hangsúly, hanem az emberi szíven is hangsúly van. Tehát az a valódi kérdés, hogy mi van az emberi szívben, és meg lehet-e látni, hogy mi van az emberi szívben, hogyha azt kivágják és felmutatják. És egyáltalán, mi van az Antonio szívében, Bassanio iránt és Shylock iránt? Mi van a Bassanio szívében, Porcia, Antonio és Shylock iránt? És így tovább. Mi van ugye azzal a Jessica-val, akit elszöktetnek, és ugye ne vágjunk a dolgok elébe. Van ugye ez, ami alatt ez a dráma zajlik, mi alatt készülődik Bassanio az útra, látjuk a másik térfelet, a mesebirodalmat, Belmontot, ahol Porcia és Nerissa a különböző kérőkkel van elfoglalva, és ugye három ládika van. A tapasztaltabb az ugye azt mondja, hogy hát természetes, hogy az arany, az ezüst, ezek csak olyan szerepet töltenek be, mint a vakolat a falon, tehát az igazán tapasztalt udvarlók, mint Bassanio, keresztül látnak ezen, és nem fogják sem az arany, sem az ezüst ládikát választani. Ugye az egész különös ötlet, ami legalább olyan különös, mint a jegyző előtt aláírni az egy font hús, az, hogy ugye az egyik ládika rejti a Porcia képét, és aki a megfelelő ládikát választja, az ugye elnyeri őt, a többiben valami más van, valami kocsmányság van, halálfejnek, ilyen rémisztő dolgok, idióta feje az ezüstben, és mindegyiken van egy felirat, és tulajdonképpen a különböző udvarlóknak meg kell fejteniük, hogy melyik ládika az igazi. Most ugye lehet azt mondani, hogy a Marokkó, meg a francia, ezek lépre mennek, mert megtéveszti őket az arany és az ezüst talmi csillogása, csak hogy ennél jóval többről van szó. Először is Marokkó azzal érkezik, amivel tulajdonképpen Shylock is később. Nevezetesen azt mondja Porciának, hogy ne zavarjon téged az, hogy én fekete vagyok. Az én vérem az pontosan ugyanolyan piros, mint a tiéd, tehát ne nézz engem idegennek. Ugye Marokkóról általában el szoktak felejtkezni. A francia meg miután ugye fehér, nem számít idegennek, és a francia azért érdekes, amikor választ, mert ő egy demokratikus ember, ő az első demokrata, aki azt mondja, hogy hát az ezüst pontosan az a fém, ami minden osztálynak megfelel. Tehát abban tudunk kiegyezni. Abban tud kiegyezni a legfelsőbb osztály, meg a szegények is. Úgy ezüstje, egy-két ezüst tárgya mindenkinek van. Tehát az küld össze bennünket, hát biztos az ezüst az igazi. És jön ugye Bassanio, aki az ólom ládikát választja. Igen ám, csak hogy az arany az egyszerre a napnak a színe, ami ugye egy nagyon fontos égitest akkor is, ugye minden életnek a forrása, és természetesen már Shakespeare-ig tisztában vannak azzal a borzalmas árral, amit a különböző gyarmatosító hadjáratok kell, hogy fizessenek azért, hogy minél több arany kerüljön be Európába, tehát a spanyol és portugál hódításokról. Ami egyébként az aranynak az árát olyan mértékben levitte Európában, hogy egy gazdasági válság következett be a 1590-es évek végén. Mert ugye túl sok lett egyszerre csak az arany. Azután tisztában vannak azzal is, hogy az ezüstért nagyon sok esetben ugyanilyen arcok folynak, viszont azt is tudták, hogy az különböző mágusok és különböző, akkor még nem rózsakeresztesnek nevezett, de ilyen különböző okkult kísérletekkel foglalkozó, Prospero-szerű varázslók az olmot tartották a legértékesebb fémnek, mert az ólomból potenciálisan úgy gondolták, hogy annyi aranyat és annyi ezüstöt lehet csinálni, amennyit valaki akar. Vagyis, hogyha alkimista vagyok, akkor azt mondom, hogy Bassanio nagyon is tudja, hogy mit csinál, amikor választ. Azután az angolban az ólomládik a felirat, mert mindegyik felirat ugye mond valamit. Who chooses me must hazard all. Ez van az eredetiben, tehát aki engem választanak, mindent hazárdíroznia, mindent föl kell tennie. És amikor Porcia próbálja Bassaniót visszatartani még a választástól, mert ugye Bassanióba beleszeret, akkor azt mondja, hogy maradj még itt, and do not hazard all. Tehát, hogy most véletlenül vagy szándékosan kimondja azt a szót, ami a megfelelő, a jó ládukát jelenti, afele mutogat, ahogy gondoljuk. Azután, amikor Bassanió választ, akkor egész érdekes módon zene szól, és ott énekelnek. Na most az angol ének az úgy hangzik, hogy tell me where is the fancy bread, in the heart or in the head. Tehát mondd meg, hogy hol születik a képzelet, vagy hol nevelik a képzeletet, a szívben-e, vagy pedig az észben, a fejben. És ugye a bread, where is fancy bed, in the head, ez mind arra rímel, hogy lead, ami az angolban az ólom. Tehát érdekes módon másutt nem volt zene, és ugye valaki a dalok keresztül így súgja Bassanio, hogy lead, ugye az ólom, mint hogyha olyan rímel, hogy álom, vagy nem tudom, találom, ólom, ólom, ólom. Tehát valamit úgy próbál szuggerálni neki, és Bassanio tényleg a jót választja. És amikor már ugye örülnének ennek, akkor ugye Bassanio kénytelen kirukkolni azzal, hogy mindaz, ami nála van, mindaz, amit hozott, az tulajdonképpen egy másik embernek a vagyona, őnek nincsen semmije, tehát ő tulajdonképpen áruhában érkezett, mint gazdag aranyi fiú. Ráadásul ennek a barátjának most úgy néz ki, hogy minden vagyona elúszott, és nagyon kellemetlen helyzetbe került. És erre ugye Belmondban mi a válasz? Azt mondja, hogy mennyi hiányzik? 3000 dukát, a bagatell. Tehát ott annyi, Belmondban annyi pénz van, amennyi tetszik. Ugye Velencében nem. Velencében minden erotikus viszony, minden társadalmi viszony át van egyszer itatva legalább a pénzzel. És ott nagyon pontosan számon tartják, hogy hány ezer dukát, mennyi ember húst ér. És mi alatt ez zajlik, ez a némileg hát kalandregénybe illő szerelmi história Porcia és Bassanio között, közben Velencében áll a vál, és Shylockot egyre inkább, de Shylock egyszer csak azt veszi észre, hogy ő fontos, hogy őt meghívják, de nem tudja, hogy azért hívják meg, mert közben a leánya valakinek megtetszett, ez is egy, ez benne van a máltai zsidóban, ez az egyik legfontosabb motívum, a lányától való megfosztás, és el is szöktetik, és el is viszik magukkal. De előtte van egy nagyon fontos pillanat, amikor Shylock, aki ugye egyre többet forgolódik újabban, úgymond keresztények között, egyszer csak egy monológba kezd arról, hogy tulajdonképpen mi a különbség. Tehát miért van ez az állandó ellentét és ez az állandó feszültség a velenceiek és ő közötte? Tehát tulajdonképpen mi a különbség? Miben kapaszkodunk bele, amikor azt mondjuk, hogy te más vagy és azért én nem szeretlek, vagy más vagy és szereted. De mi az, ami megkülönbözteti az egyik embert a másiktól? És ugye ez a híres monológ, ami úgy van fölvezetve, hogy azt mondja Salerio, aki ugyan Velence játőnek egy ilyen rezonáns szerepe van, de mondd csak, nem hallottad? Volt-e Antóniónak vesztessége a tengeren?
Igen. Ez egy újabb csapás nekem. egy csődbe ment ember, egy tékozó, aki alig meri mutatni a képét a Rialto. Egy koldús, aki olyan cifrán szokott a piacra jönni. Na, csak vigyázzon a zálogjára. Uzsorásnak nevezett engem. Na, csak vigyázzon a zálogjára. Pénzt kölcsönzött keresztény nyájasság. Na, csak vigyázzon a zálogjára.
Na, azért biztos vagyok benne, hogyha elveszti, nem akarod majd a húsát. Ha mire jó az,
halad fogni vele!
Ha mást nem hízlal, hízlalja a bosszúmat. Lepocskondiázott! És elütött egy 500 000-tól. Nevetett, ha vesztettem, csúfolt, ha nyertem, gyalázta a népemet, megakadályozta az üzleteimet, hűtötte a barátaimat, fűtötte az ellenségeimet. És miért? Mert zsidó vagyok. Hát a zsidónak nincs szeme. A zsidónak nincs keze, szervezete, érzéke, érzelme, szenvedélye. Nem ugyanaz a táplálék táplálja, nem ugyanaz a fegyver sebzi, nem ugyanaz a baj bántja, nem ugyanaz a gyógyszer gyógyítja, nem ugyanaz a tél és nyár hűti és hevíti, mint a keresztényt. Ha megszúrtok, nem vérzünk-e? Ha csiklandoztok, nem nevetünk-e? Ha megmérgeztek, nem halunk-e meg? És ha meggyalásztok, ne álljunk bosszút. Ha mindenben hasonlítunk rátok, ebben is hasonlítani fogunk. Ha egy zsidó megsért egy keresztényt, hol az alázatosság? A bosszúban, ha egy keresztény megsért egy zsidót, hogyan tűrje keresztény példa szerint? Csak bosszúval. Azt az aljasságot művelem, amire ti tanítottatok, és alig, ha nem még hozzá is teszek ahhoz, amit tanultam.
Úgy van. Hát, hogyha ezt csak a felszínen nézzük, akkor ez a szemet, szemet, fogad, fogért ősi elvnek a megnyilvánulása. Azonban ugye megint azt fogjuk látni, hogy a helyzet ennél jóval bonyolultabb, mert ami történik, az egyszerre lehetséges és egyszerre képtelenség. Ugye elkövetkezik az a pillanat, amikor a két nagy ellenfélnek szembe kell néznie, Shylocknak és Antóniónak, és ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy Antónió teljes mértékben a Shylock kezében van. És akkor utána, ugye amikor úgy néz ki, hogy minden elveszett, megjelenik áruhában Porcia, mint fiatal ügyvéd, és hát aztán majd ezt mindjárt meglátjuk, hogy milyen trükkökkel, de sikerül neki úgy alakítani a helyzetet, hogy Shylockot teljesen lemossák a föld színéről, elveszik mindenét, el kell hagyni a hitét, vagyonát elkobozzák, már a lányát elvették tőle, tehát tulajdonképpen egy élő halottat csinálnak belőle. De előtte, és majd mindjárt megpróbálom ezt mind összerakni, előtte van egy nagyon fontos pillanat, amikor Shylock elkezd egy fajta jelentésről beszélni, ami már ebben a monológban, ami elhangzott, ugye, hogyha csiklandoztak, akkor nem nevetünk-e, hogyha megsebeztek, akkor nem fáj-e, nem vérzünk-e, hogyha belég rúgtok, akkor nem érezzük-e magunkat megalázva. Tehát az a fajta jelentés, ami önkéntelenül, mint egy zsigeri jelentésként jelenik meg az emberben. Tehát ami nem társadalmi, nem valamiféle gondolati úton kell a mélyére jutni, tehát nem úgy jár körbe, mint ahogy a gyűrű, ugye körbe járt meg a nyaklánc a tévedések vígjátékában, nem úgy jár körbe, mint az a bizonyos gyűrű, amit aztán a Shylock leánya egy majomért ad oda, és kiderül, hogy az a Shylock feleségé, leáé volt, és az egy családi darab, aminek ugye az eszmei értéke hát meg sem érhető. Nem így jár, nem úgy, mint a 3000 dukát, ami hol az egyiké, hol a másiké, nem úgy, mint az árucikkek, de nem is úgy, mint ahogy a ládikáknak a jelentései, ahol amit mondanak róla három kérő, azt nyugodtan meg lehetne jelentetni komoly, úgynevezett hermeneutikai folyóiratokban, ahol ugye, ami az értelmezésnek a tudománya. Tehát ahogy ők azt a szöveget szétszedik, és kezdik mondani, hogy hát akkor valószínűleg ez a jelentése, mert hogy ez, ezt jelenti, az, azt jelenti, akkor valószínűleg, hogy így, valószínűleg úgy, és pontosan ki tudják hozni a pozitív és a negatív jelentést is. De ez nem ilyen jelentés. Ez egy olyan jelentés, aminek nem lehet ellenállni. És ez merül föl abban a monológban is, amit a negyedik felvonás, a tárgyalási felvonás, a legérdekesebb felvonás elején Shylock mond a Dózsének, a Dózsa is ezt mondja. Helyed neki, álljon szemünk előtt, Shylock, a világ azt hiszi, és mi is, hogy megjátszott a kormosságodat a végső tetti, és aztán megbocsátasz, és áll kegyetlenséget, csodálatos volt, de még csodálatosabb lesz kegyel. És ahelyett, hogy bűnságot követelj, egy fontot, szegény Kalmár húszában, nem úgy elengeded az állagot, hanem emberi nemes szeretetből tőkének is veszni hagyott felé, mert szállalomban néz a veszteségét, mert mostanában vállára zuhant. És ilyen, ilyen királyi Kalmárt is hagyom, és irgalmat fakaszt érckebelből és nyers kavicszívből és konok törökből, statárból, aki sose gyakorolta magát gyöngét udvariaskodásban. Várjuk szerint válaszol.
Kegyelmeddel közöltem, mi a célom, és meg is esküdtem szent szombatunkra, hogy zálogomnak tárgyát megkapom. Ha megtagadod, törvényetek és a város szabadsága sinyi meg. Azt kérdezed, miért választok inkább egy darab dökhúst a 3000 dukát helyett? Megtagadom a választ. De mondjuk, így tetszik. Elég-e válasz? Mondd, hogy házamban egy patkány zavar, és szívesen addig 10000 dukát, hogy elpusztuljon. Elég ennyi válasz? Van, ki a malac pecsenyét utálja, más megőrül, ha meglát egy cicát. És van ki, ha a duda szól vizeletét nem tudja tartani, mert csak az ösztön a szenvedély ura. Azt dönti el, ki mit szeret után. Hát itt a válasz. Amint, hogy nincs határozott oka, a disznós ültet miért nem bírja az, ez meg az ártatlan macskát miért nem, az meg szőrdudá. És mind kénytelen engedni szégyenének, és másokat sérteni, ő a sérte. Így magam sem tudom, és nem is akarom indokolni, hogy megrögzött undorral s gyűlölettel, melyért Antóniót így üldözöm jogommal. Na, elég nektek-e válasz?
Hát az a helyzet, hogy nem elég nekik. Mindenfélét mondanak, még ugye próbálnak további pénzt ajánlani. Az angolban megint fontos az, hogy a zálog, ami egyébként egy nagyon jó magyar szó, de az angolban a zálog az a Bond. Nem James Bond, hanem csak Bond, és a Bond az kötést is jelent. Tehát tulajdonképpen, ami engem köt, az a zálog. Tehát amit kötelezvényként, ahogy a magyarban is mondják, tulajdonképpen kötelezvénynek is lehetne fordítani, hogy a Bond jelentése előbbre rukkoljon. De a fontos az, hogy ez összeköti, valami összeköti, a Bond összeköti, ez a kapocs, Antoniót és Shylockot. Shylock azt mondja, hogy ugye van, aki engem ösztönösen utál és leköt, és valami miatt nem bír engem. Na most tulajdonképpen mi is ez? Mi az a fajta jelentés, ami olyan spontánul jön belőlünk elő, mint ahogy ugye, ha megszólnak, akkor vérzünk, ezt nem tudjuk semmiféleképpen befolyásolni. Nem tudjuk befolyásolni mondjuk azt, hogy gyorsabban emészünk, hogy a vér gyorsabban menjen az ereinkben. Nem tudjuk befolyásolni, hogyha arra vagyunk allergiásak, hogyha egy macskát látunk, hogy ne tüsszögjünk. Van, aki ugye ez a legkomikusabb és tulajdonképpen tragikusabb, hogyha megszólal a dudaszó, akkor összepisíri magát. Mitől van az, hogy ezek a zsigeri alapon beinduló jelentések működnek, és miért működnek? Tehát az ösztönök szintjén és egészen mélyen az ember szívében milyen jelentések működnek. Sajnos valahogy ennek a mélyére szeretne jutni, és én megkockáztatom azt, hogy azért szeretnék, több okból is szeretnék kivágni az Antonio szívét. Az egyik ok, az talán bonyolultnak tűnik, de annyira talán nem. Ugye meg lehet kérdezni azt, hogy volt-e értelme, ha végignézzük a velencei társadalmon, volt-e értelme a jézusi áldozatnak, amennyiben tulajdonképpen olyan keresztényeket produkált, mint amilyen Antonio, Bassanio, Doge, Porcia, és így tovább. És akkor most nézzük meg a szívet, hogy tulajdonképpen mennyit javított az emberiségen az, hogy az ősi vallásból áttért az új vallásra, és az egésznek az ódiumát tulajdonképpen a régi vallás képviselőire testálta és kente. Van-e különbség? Tehát külön emberek-e a keresztények, mint Shylock, Tubal és a többi zsidó velencében? És miben különböznek, és miben különnek? Amikor elérkezik ugye a nagy pillanat, akkor Porcia csak azt tudja mondani, hogy igen, a zsidót megilleti ez az egészen képtelen kötés, ez a képtelen zálog, és ugye Shylock már örül. Na most valóban azt gondolja, hogy ott a nyílt színen kivágja egy velencei kereskedőnek, nemes úrnak a szívét mindenki szeme láttára? És ugye a darab azért nagyszerű, mert ugye abban a pillanatban őt is meggyilkolnák. Ha netán esetleg nekiesne Antoniónak és megölni, őt is megölni. És a darabnak a tragikus iróniája az, hogy tulajdonképpen mind a kettőjüknek ez lenne a legjobb megoldás, ugyanis ők valójában nagyon közel állnak egymáshoz. Ők csupán azok a színdarabban, mind dramaturgiailag, mind pedig tulajdonképpen a társadalmi helyzetüknél fogva, akik mindenüket kockára teszik egy másik emberért. Ugye Shylock egész nagyon érdekes, hogy ő Antonióért teszi föl az egész egzisztenciáját, ugye a pénzét is, és aztán pedig a jó hírét, az egész képtelen vállalkozásának az ódiumát, hogy ugye valamilyen kapcsot, valamilyen emberi viszonyt kialakíthasson Antonióval, Antonio pedig a Bassanio kedvéért vállalja ezt az álmot. Most ugye hát annál dicsőségesebb nem lehetne Antoniónak, hogy a maga narcicizmusával ugye kiáll oda, mesztelenre vetkőzik, ott helyben kivágják belőle a szívet, és majd a vak is látja, hogy az dobogja, hogy Bassanio, mindenki fogja látni, úgyhogy egészen az ország előtt világ bizonyíthatja, hogy ő valóban Bassanioért élt és halt, és az bezzeg, ugye ott hagyta őt egy porcia kedvéért. Shylocknak pedig nem nagyon van vesztenivalója. Shylocknak is az lenne a legjobb megoldás ebben a helyzetben, hogy úgyis egészen kevés választja már el attól, hogy valóban a szó legszorosabb értelmében mindent elvegyenek tőle. És milyen ám, ugye a Porcia érvelése arra két dologra épül, az egyik az, hogy a hús, amit kivág, az nem lehet sem több, sem kevesebb, mint pontosan egy font, ami körülbelül fél kiló. A másik az, hogy ami ugye a ószövetségi törvények fényében különösen is érzékenyen érinti Shylockot, hogy viszont a vért nem lehet. Ugye a vért nem volt szabad felhasználni, nem volt szabad meginni, semmiképpen sem. Viszont itt azt mondja Porcia, hogy a vérhez nincs jog. A húshoz igen, a vérhez nem. Most ugye természetesen a kötés, vagy a zálog nem tartalmazza a vérre vonatkozó rendelkezéseket, de kellene neki, hogy tartalmazza. Ha mondjuk én most bemegyek ezután a kis együttlétünk után a McDonald'sba és kérek egy hamburgert, és azt mondom a illetőnek, hogy igen, egy hamburgert kérek, akkor vajon ő, és azt kérdezi, hogy én ketchupot is kérek-e hozzá, akkor ráborítja az egész ketchupot, ami egy tubusban van, és egy ilyen mancsként átnyújtja, úgyhogy már ehetetlen, és akkor én azt mondom, hogy hát nem kérek ennyi ketchupot, meg ugye elrontott a hamburgert. És én azt mondja nekem, hogy de hát azt nem mondta. Azt mondta, hogy ketchupot kér, de hát azt nem mondta, hogy ennyit nem kér, mondta? Nem mondta. Vagy átadja egy olyan dobozban a hamburgert, amit nem tudok kinyitni. És akkor mondom, hogy ez egy ólomládika, ez nem jó, ez nem lehet kinyitni. Hát kérem, ezt nem tetszett mondani. Tehát ugye itt van az a pillanat, az a talán a történelmi pillanat, van megint egy másik jogfilozófus, aki megkockáztatja, hogy ebben a darabban jön rá valaki, egy olyan zseni, mint William Shakespeare arra, hogy különbség van emberi jog és törvény között, és hogy az emberi jog és a törvény az sajnos az esetek nagy részében nem találkozik. Ugyanis Shylock már az emberi jogot képviseli, és van a velencei törvény. És a törvényt azt nagyon sokféleképpen lehet magyarázni, a törvényt azt rögtön ellene lehet valakinek fordítani, és ugye Shylock egy pillanatra alatt rájön arra, amikor azt mondja, hogy jó, akkor kérem a dukátokat, hazamegyek, és akkor azt mondja, hogy most már nincs menekvés. Most már el lesz tőle, most poligalázni, most véget van. És ugye Shakespeare egyáltalán nem idealizálja a zsidót. Tehát ő nem azt mondja, hogy van az angyali Shylock, és vannak az ördögi keresztények, vagy megfordítva. Mindenki ugyanúgy megvannak az előítéletei, Shylocknak is, ugyanúgy megvannak a különböző eszközei, hogy egymással küzdjenek, de azt is tudja Shakespeare, hogy igazán győztesen, pontosan a vesztes fog kikerülni ebből a konfliktusból. Ugyanis a győztes mindig az Shakespeare-nél, aki leginkább ember. És az ember azokból jön elő, akit elkezdenek alázni. A lírekből, az Otellóból, tehát a Macbethekből, tehát nagyon érdekes módon azok lesznek az igazi potenciális és igazi gyakorlati tragikus hősök, akiket elkezdenek ütni. Én azt is megmerem kockáztatni, hogy Shakespeare ebben a darabjában jött rá arra, amit aztán a tragédiáiban, már a Rómeus Júlia után a tragédiáiban használni fog, hogy minél inkább megaláznak valakit, annál nagyobbra nő. Tehát ezt a pillanatot egyszer csak átérzi, ezt a drámai pillanatot. És ugye akkor már Shylock számára nincs visszaút, de nincs visszaút a kegyetlenségben a keresztényeknek sem, hogy ezekkel amennyire csak lehet, kiírtsák és leírják a föld színéről. És akkor mi történik? ugye marad két magányos ember. Sájloktól elvették a hitét, átkényszerítették kereszténynek, elvették a vagyonát, Antoniótól elvették Bassaniót, ott áll egy szál magába, mindenki más hangsúlyosan megy házasodni. Három esküvő. És ugye formálisan kielégülnek a komédiának a követelményei, mert ugyanúgy, ahogy lesz két esküvő és egy új esküvő, vagy két régi esküvő megerősítése a Tévedések vígjátékában és egy új esküvő a végén, és hát ez nagyon sok Shakespeare darabban van, két-három esküvő a végén. Itt is lesz három esküvő, de irtózatos sokat kell hozzá zenélni. Mert igazándiból ez az ötödik felvonás, ahol ugye tulajdonképpen a hölgyek azt hozzák a férjeik tudomására, már hát ugye elsősorban Nerissa és Porcia, hogy tulajdonképpen ők fogják viselni a kalapot a házasságban, azt csinálnak, amit akarnak, ugyanis ezek a drágalátos férfiak az első szóra megszedték az esküjüket. Tehát ugye azt mondta Bassanio még, amikor ment, hogy hát ő halljon meg minden, hogyha ez odaadja ezt a gyűjt, hát odaadta. Ugyanúgy, amikor Antoniót fenyegetik, akkor azt mondja, hogy majd én, ez egy gyalázat, de ezek szavak maradnak. Bassanio a szavakkal szívesen adakozik, a tettekkel egyáltalán nem. De az, hogy ők tulajdonképpen mit csinálnak, ezek a párok, ez nem olyan nagyon érdekes. Marad két ember a színen, két magányos ember, aki mindenit elveszítette, akinek tulajdonképpen a sorsa egyre inkább közös, és egyre inkább rájöhetnek arra, hogy amíg ugye Antonio egyfajta ilyen krisztusi pózban tetszelget még egy pillanattal később, ezt a pózt és ezt a szerepet átadta Shylocknak, és Shylock vitte el végül is helyette a balé. Tehát mégiscsak Shylock áldozta föl magát Antonióért. Mégiscsak az a fajta áldozat, amit a keresztények hoztak, azt egy zsidó hordozta föl, el ugyanúgy, mint a keresztfán, Jézus Krisztus. Tehát, hogy van most itt tulajdonképpen ki az áldozat, és ki az, akiért az áldozatot hozták? Ez a páros az igazán érdekes, a két magányos ember, amikor még igen ifjú koromban meghívtuk Vas Istvánt, aki ezt fordította, ezt a darabot, hogy beszéljen a Velencei Kalmárról, akkor megkérdeztük, hogy szerintem mi fog történni a darab végén. És azt mondta Vas Pista bácsi, hogy hát én emlékszem egy olyan üzletre, hogy Molnár és Mózer valószínűleg üzletre lépnek. Hát az egyik zsidó, a másik goly, hát remekül, nyitnak egy üzletet. És azt hiszem, hogy tulajdonképpen, hogyha igazán komédiának játsszuk a darabot, akkor ezt meg lehet próbálni, egy olyan véget csinálni neki a színpadon, egy nagyon drámai és nagyon kemény negyedik felvonás után, egy nagyon rövid ötödik felvonás után, egy olyan véget, ahol Antonio és Shylock együtt nyitnak egy üzletet, mert rájönnek arra, hogy tulajdonképpen ők egymásban ismerik föl önmagukat. Antonio Shylockban és Shylock Antonio. Tehát amikor azt mondta Shylock, hogy figyelj, a barátot szeretnék lenni, harcol, hát a barátot szeretnék lenni, hát én a szívedet kérem, hogyha nem adod ingyen, akkor elveszem erővel, de mindenképpen a szíved kell nekem, hát add már nekem a szíved, szeressél már, miért utálsz, miért gyűlölsz, semmi okod nincs rá. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez ilyen szempontból egyszerre egy nagyon hatásos tragédia, és egy lehetőség szerint akár még egy hatásos komédia is lehet. Ahogy a következő hősünk Falstaff, egyszerre lehet komikus és tragikus hős.
Elhangzott Rádióegyetem, a Velencei Kalmár, Kálai Géza és Fenyő Ervin. Shakespeare Színháza. Az ELTE BTK-n 2012. február 22-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.